Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ivárdi Rozália Eszter a mostani vendégünk. A téma pedig a szem a lélek tükre. Úgyhogy sok szeretettel köszöntöm Rozáliát.
Köszönöm, is sok szeretettel köszöntök mindenkit.
És hát ilyenkor mindig azt szoktam kérni a meghívótól, hogy egy pár mondatban mutatkozunk, ha legyen szíves.
Én a Szegedi Egyetemen végeztem pszichológusként, és
pedig... Lehetne kicsit hangosabban?
Persze.
Üljél közelebb.
Ennek a Zorinak az ölébe jönnék.
Nem baj. Cseréljetek helyet. Angéla nagyobbal.
Pszichológusként és spanyol nyelvtanárként végeztem a Szegedi Egyetemen még annak idején. És utána egy PhD-t kezdtem el, aminek csak egy része volt az a teszt, amit most kitöltöttünk, ami eredetileg autisták vizsgálatára szolgált volna. Tehát autistákat szeretett volna ezzel kiszűrni gyakorlatilag azokat, aki ezt állította. Ugyanis nagyon sok autista azt találták, hogy jól teljesítenek, mert az addig standardizált teszteken, az addig használt teszteken egész egyszerűen mert okosak. Az autisták nem feltétlenül értelmileg visszamaradottak, és ezért megtanulják azt, hogy az embereknek az arckifejezéseit hogyan tudják összerakni maguknak. Az egyetlen módja annak, hogy ezeket a nagyon okos autistákat ő elkülönítse mégis, az volt, hogy nehéz ingereket adott. A nehéz ingerek hogy csak a szemét mutatta meg az embereknek, és ebből kellett megmondani az érzelmet. A korábbi teszteknél vagy az egész arcot megmutatták, vagy pedig egy történetet mondtak el autistáknak, és ebből állapították meg az autizmust, illetve az autizmusnak több kritériuma van. Viszont azt gondolta ez a kutató, hogy az érzelmi komponenst nem igazán méri egyik olyan teszt sem, ami eddig létezett. Tehát az, amit most kitöltöttünk, azt mutatná meg, hogy mennyire empatizálunk, amiről az előbb volt szó, hogy mennyire vagyunk képesek érzelmileg rezonálni a másik hangulataira. Azt mutatná meg pontosan ez a teszt a kutató szerint. És felmerült például ez a kérdés, hogy pszichológusok jobbak-e ebben a tesztben. Az ember azt várná, hogy igen. A válasz egy kicsit ironikus. Valóban jobbak a pszichológusok egy bizonyos szintig, és a klinikai, nagyon jól képzett, nagyon magasan képzett pszichológusok pedig már rosszabbak egy kicsit. Nagyon sokszor beolvasnak ezekbe a tekintetbe olyan dolgokat, amiket legalábbis a legtöbb ember nem olvasna bele. És ami nincs, hogyha az egész arcot mutatják, akkor senki más nem olvassa le róla. Érdekes módon itt a klinikai pszichológusoknak van egy torzító hatása, de általában a bölcsészek és a pszichológusok jobbak. Az eredeti állítás egyébként az volt, hogy az autistákat és az autisztikus spektrumon kívül elsőket elkülöníti ez a teszt, de markáns különbség van például a férfiak és nők között.
Hát itt előttünk a azt szeretném kérni, hogy egy pár mondatban legyen szíves elmondani, hogy ez a teszt miből állt, tehát hogy akik ezt a beszélgetést hallgatják, hogy képben legyenek.
A teszt maga abból állt, hogy egy fénykép körül négy melléknév van elhelyezve, tehát van egy, csak egy szempárról egy fénykép, nem túl jó a felbontása a képeknek, nem túl jó a felbontása, és csak a szemét lehet látni az embereknek. Reklámképekből vágták ki egyébként, az egész arc ki van takarva, a szemrégiót kivéve. Ebből kell megállapítani olyan melléknevek közül, mondok egy példát, hogy mondjuk határozott, vidám, megrémült vagy unatkozó. Az a szempár, amit látnak. És ebből a négyből kell kiválasztaniuk, hogy melyik a legmegfelelőbb. Itt egy picit kapcsolódnék akkor vissza az előzőekhez. Azt mondtuk, hogy semleges érzelmek nincsenek. Amikor ezt a tesztet vizsgálták, kifejezetten találtak egy olyan komponenst, ami náluk a semleges érzelmek kategóriát vette föl. Például az ilyeneket, mint hogy elmélkedő, vagy elgondolkodott. Ezek lettek volna a semmilyen érzelmek. Ez nem maga... Amikor autistákkal vették fel, akkor ez fel sem merült, ott valójában tényleg csak az érzelmeket akarták nézni, hogy látják ezeket az érzelmeket. Ez akkor merült, amikor más betegcsoportokat kezdtek el vizsgálni, és kiderült, hogy például alkoholistáknál nagyon gyakori, hogy nem látják a negatív érzelmeket, de a pozitívakat igen. Azt derült ki ebből a tesztből, hogy ez csak annak betudható, hogy az a korábbi vizsgálatokban a krónikus alkoholistáknál összesen egy darab pozitív kifejezést ábrázoló arc volt, míg ebben a tesztben jóval több van. És akkor, amikor újra elemezték az összes adatot, amit még a nem beteg populáción vettek föl, akkor derült, hogy valójában nem is kettő, tehát nem csak pozitív és negatív érzelmekre lehet ezeket elkülöníteni, hanem úgy tűnik, hogy van egy olyan kategória, ami leginkább a semlegesnek megfelelő, vagy én azt mondanám, hogy nem erős érzelmeket kiváltó ingerek. Az, hogy valaki elmélkedő, gondolhatjuk pozitívnak vagy negatívnak, gondolhatjuk azt is, hogy az nem érzelem elmélkedik, de minden esetre el kell találni, hogy sem pozitív, sem negatív érzelmet nem mutat. Alkoholistáknál például ez egy nagyon fontos faktor volt, hogy kiderült, hogy mind a pozitív, mind a negatív érzelmeknek az észlelése náluk sérült. Nem ismerik fel sem a pozitív, sem a negatív érzelmeket. Fölismerik az érzelmeknek a hiányát, viszont vagyis ezeket a semleges érzelmeket, hogyha elfogadjuk, hogy ezek valóban egy semleges érzelmek kategória lenne. Itt például felmerült az, hogy könnyen lehet, hogy úgy alakul ki az alkoholizmus, mint maga, mint egy kompenzáció. Arra, hogy nem ismerik fel, hogy ha valaki pozitívan áll hozzá, nem igazán érzi azt, hogy mikor akarja valaki biztatni, nem igazán tud reagálni jól a negatív érzelmekre, és ezt valahogyan, ezt a feszültséget, ami ezáltal keletkezik, kompenzálni kell. Bizonyos emberek ezt például alkohollal kompenzálják, hogy a szociális kapcsolataik emiatt nyilvánvalóan sérülést szenvednek. Külön örülök egyébként, hogy ezt a címet kapta az előadás, hogy a szem a lélek tükre, ugyanis amikor ezt a tesztet kidolgozták, mint ahogy most bemutattam, ezt úgy gondolták, hogy van egy kép, amit mi megnézünk, ami tükröz valamit, és mi azt lefényképezzük a saját szemeinkkel. Itt felmerült egy kérdés arról, hogy mi a helyzet ennek a tesznek a stabilitásáról, mi van, ha valakinek rossz kedve van például. Nem látja akkor máshogy ezeket a képeket. Valójában nem, rosszabb van. Akkor sokkal negatívabban látja, depressziósak a pozitív érzelmeket nem szokták azonosítani a teszten. Nem veszik észre egész egyszerűen, hogyha depressziós epizódban vannak, ha pozitív érzelmeket fejeznek ki irántuk. Ami egy ördögi körbe vezeti őket, hiszen az történik, hogy még hogyha valaki próbál nekik segíteni, mosolyog, gratulál nekik, beszélget velük, akkor sem igazán jön át nekik ez az üzenet, és ezért nagyon nehéz például a depresszió kezelése egy bizonyos fázis után. Tehát magáról a tesztről kiderült, hogy ez valóban a szemmintel élet tükre funkcionál, de is itt két tükör van egymással szemben. Az egyik, az nyilvánvalóan a kép, amit nézek, de a másik az én vagyok, aki nézem. És nyilvánvalóan nekem is van valamilyen érzelmi állapotom ilyenkor. És a tükrök egymásra visszavetítik azt, ami a másikban benne van. És hogyha az egyik torzít, ami általában itt az észlelő szokott lenni például, akkor igen, azt észre lehet venni a képeken. Rövid távú vizsgálatok egyébként nincsenek, ez nagy hibája a tesznek, hogy hogy például olyan nincs olyan vizsgálat, ami a korábbi tesztekről volt, hogy ha szomorú hangulatba hozunk valakit egy szomorú történet elmesélésével, akkor el lehet-e ugyanazt érni, mint mondjuk a depressziósok esetében, hogy akkor nem ismer fel annyira a pozitív érzelmeket, vagy mondjuk egy ilyen ceruzás tesztel például lehetne vizsgálni azt, hogy a pozitív és a negatív érzelmek irányába van-e egy eltolódás. Tehát ez lenne a teszt, és valóban akkor kezdett engem is érdekelni, és akkor kezdett igazán izgalmassá válni, mikor kiderült, hogy ez egy kettős tükör, tehát nem arról van szó, hogy ez egy képesség. Valóban ez képesség szinten megvan, hogyha valakinek tényleg nagyon alacsony pontszámot hoz ki, akkor annak nehézé válik az érzelmi, a másokkal kontaktus teremtése, hogyha nem tudja azokat az érzelmeket látásból, vagy az arc kifejezésből könnyen értelmezni, tényleg nehezíti az életét. Ez önmagában annyira nem meglepő, de az, hogy ez visszatükröződik a saját személyiségén is, engem ekkor kezdett igazán érdekelni ez a teszt, és akkor kezdtem el olyan vizsgálatokat csinálni, amik a személyiségét, egy illető személyiségét, és ezen a teszten adott teljesítményét hasonlították össze. Ebből jöttek ki olyan eredmények, hogy valóban az emberek sokkal jobban fölismerik azokat az érzelmeket, amelyek közelebb állnak a személyiségükhöz. És éppen ezért könnyű belesni egy olyan ördögi körbe, mint amiben az általában érzékenyebb, a negatív ingerekre érzékenyebb depressziós emberek például beleesnek, vagy az alkoholizmusára, a másik klasszikus példa, amit említettem. Tehát ez lenne a teszt röviden. Én most akkor várom a kérdéseket.
Kérdezik, mi volt az oka annak, hogy a két szem nem ugyanahoz az emberhez tartozott, tehát aszimmetrikus volt a szempár?
Hogy aszimmetrikus volt a szem?
Igen, nem ugyanannak az embernek a jobb és bal szem, vagy legalábbis nem ugyanakkor beli szeme volt, egy csomó képnél.
Azért torzították a képeket, hogy elég nehéz legyen, és jó nagy szórása legyen a tesznek, mert pontosan ez volt a probléma, hogy a nagyon okos autisták ki tudták találni az egyszerű teszteket. Nem igazán el volt torzít, tehát nem, olyan kép nincs, ami úgy lenne mesterséges, hogy egymás mellé két különböző embert raktak. Olyan van, amit direkt szemcsésítettek például, vagy direkt rontották a felbontását. Ilyetének csináltak.
Ez torzítás mit képzel?
Torzítást is csináltak nagyon sok képen, igen. De mindezt azért, hogy nehezebb legyen felismerni, mert különben mindenkinek túl könnyű volt.
De hát az miért lett volna baj, hogyha mindenki le tudta volna olvasni a valóságot? Miért kellett az embereket egy álkép elé állítani?
Az a kutató, aki eredetileg kifejlesztette, ezt úgy gondolta, mint egy intelligencia tesztet. Én ezzel azóta nem értek egyet, de idején a kutatók számára ez egy vonzó dolog volt, hogy valamit mérni lehet. Tehát az kellett, hogy senki ne tudja nagyon jól megcsinálni, mert ha mindenki nagyon jól megcsinálja, akkor nem fogja megkülönböztetni a...
A 20 cm magaságon a rész mindenki el fogja ugorni a képmétele, akkor nem mindenki.
Igen. Meg akarták különböztetni az embereket mindenképpen, és a legmagasabb rétegekben is akartak különbséget tenni, hogy ki az, aki hiperprofi, és ki az, aki csak nagyon jó. Ezért az egyért kellett az, hogy nagy szórás legyen a tesznek.
Uh-huh. És hogyha meg kicsit torzítva van, az nem fejezhet ki éppenséggel mást? Hát én nem láttam a képeket, csak számomra ez azért abszurd, mert mondja az ugor, hogy 20 cm meg 2 méter, de lehet, hogy csak 1 méter magasra lehet maximálisan feltenni a lécet, akkor van értelme magasabbra. Lehet, hogy költői kérdésnek lenne ez jó.
Ez egyáltalán nem költői kérdés, ugyanis ez volt az első kritikája a tesznek, hogy torzított képeken az valójában az a nem normális, ha valaki látja az érzelmet. Tehát miért gondoljuk azt, hogy az a nagyon ügyes, aki egy torzított képen lát egy olyan érzelmet, ami valójában azon a képen azért nem lett rajta, mert eltorzították eleve. Ezekre a kritikákra csak statisztikailag tudtak válaszolni, tehát érdemi választ nem adott erre soha a kutatócsoport. Nekik az volt a fontos, hogy kijöjjön egy megfelelő szórású teszt. És ezért van az, hogy bizonyos, annyira nagy torzítás egyébként nincsen a képeken, ez volt a védekezés annak idején, de azt mutatja a teszt, hogy például interkulturálisan annyira nem stabil, mint ahogy itt hallottuk, hogy mekkora különbségek vannak a beszédben és a testi jelzésekben. Mindjárt van más testi jelzések. Japán kutatók is vettek fel ugyanezekkel a képekkel teszteket, és elég jó eredményeket értek el. Ezzel próbálnak védekezni például a teszt alkotói, hogy hát, hogyha egy japán kultúrában ez a teszt működik, akkor biztosan jó. Ez egyáltalán nem biztos, ennek egy nagyon egyszerű oka van. Pont Japán az az ország, ahol azért elég nagy, nagyon rengeteg nyugati arckifejezést látok, nagyon nagy az interakció a nyugati kultúrával. Tehát,
közben a sajátjukét is gyakorolják.
És közben a sajátjukét
is gyakorolják.
De rátanultak arra, hogy milyen a nyugati kultúra, és pontosan a török példa mutat rá arra, hogy Törökországban a skála nem működött, vagy legalábbis nagyon kritizálták, hogy azért nem akarjuk azt mondani, hogy az összes török rosszul lehet, és nem ismert fel érzelmeket. Erre nem tudtak jó választ adni például. Azt mondták, hogy biztos nem reprezentatív a minta. Vagy nem jó a fordítás, de ezt bármire lehet mondani.
Jó, kérdezzetek.
Most egy olyan kérdésre volna, mert ugye jó, akkor, hogyha például valaki alkoholfüggő, de mondjuk goromba, meg agresszív, akkor annak a szeméből mit lehet? Mert az ugye a pozitív dolgokat ismeri fel, de hát hogyha goromba, akkor az már nem olyan pozitív, tehát akkor ez hogy? Tehát, hát csak azért mondom, mert nekem is az apám elég goromba volt, mikor úgy félig részeg állapotban, akkor aztán hallja, de hát akkor azt nem vizsgálták meg?
Az alkoholistáknak éppen az a helyzet, hogy az eredeti hipotézis, vagy az eredeti elképzelés az volt, hogy csak a negatív érzelmeket nem látják, de ez az, ami pontosan ellent mondaná ennek, hogy az alkoholistáknál nagyon tipikus az agresszió, a gorombasság. Ezt nem magyarázza jól az, hogy csak a pozitív, vagyis hogy a pozitív érzelmeket jól érzékelik, hát akkor örülniük kellene, amikor valaki rájuk mosolyog. Igazából nincs gorombának lenni. Ezért volt ez a teszt, mert ez amikor mondják, hogy a pozitív érzelmeket sem ismerik föl. Ami az alkoholistáknál történik, az az, hogy egész egyszerűen nem veszik észre sem a negatív, sem a pozitív érzelmeket, és ezért az egész kapcsolatrendszer leromlik. Valaki próbál feléjük valamilyen érzelmet kommunikálni, ezt ők nem érzékelik jól, nagyon sokszor negatív irányba torzítanak. Tehát az a gyakori, hogy ők támadásnak veszik azt is, ami egyébként nem lenne az, és mivel azt érzik, hogy mindenhonnan támadás éri őket, ezt valahogyan ezzel valamit kezdeniük kell. Ennek egy nagyon jó kompenzációs mechanizmusa, hogyha eleget isznak, és már nem érzik olyan rosszul magukat tőle. Ettől nem szűnik meg az, hogy rosszak a társas kapcsolataik, és hogy támadva érzik magukat. Ami
szóval,
a reakció a
goromboság. Van olyan, aki alkoholfüggő, de nem goromba, tehát olyan is van azért.
Az alkoholfüggőségnek alapvetően két típusát szokták megkülönböztetni. Hogyha a kolokviárosan akarom mondani, akkor az egyik az a bulizós típusú alkoholista, azon sokat iszik, de nem azért, mert rosszak a társas kapcsolatai, hanem éppen azért, mert nagyon jók, és szeret minden éjjel elmenni bulizni. A második típusú az, amely veszélyes, és aki az általános goromba gyakran a detoxikálóba kerülő képet mutatja, aki éppen ellensúlyozni akarja a társas kapcsolatoknak a hiányát, de nem lehet
volna. Tehát de, aki nem jár bulizni, hanem otthon, tehát hogy...
Aki otthon iszik például, ez egy nagyon jó kérdés, aki otthon iszik, az a tipikusan a második típusba tartozna, mert a Semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy a jó társas kapcsolatok miatt otthon egyedül iszik valaki. Tehát az azért mégis csak abszurd. Nagyon sokszor megtalálják egymást az alkoholisták. Még ezek azok a típusba tartozóak is, akiknek rossz társas kapcsolataik, ugyanis nagyon jól tudnak egymásnak panaszkodni erről. Erre az egyre nagyon jó. De akkor, hogyha valaki otthon egyedül iszik, az a legtipikusabb példája valóban az alkoholizmusnak erre a kompenzációs mechanizmusára, hogy tulajdonképp lehet, hogy egy érzelemfelismerési terápia, amit egyébként soha, eddig nem alkalmaztak. Most nem gyakorlat az, hogy megpróbálkozzanak egy ilyen terápiával, valahogy könnyen lehet, hogy ezzel hosszú távon gyógyítható. Valójában a normális kerékvágásba lehet terelni az embereket azzal, hogy megtanítjuk őket érzelmeket felismerni.
Hogyan történik ez a tanítás?
Még autistáknál is működik, egész egyszerűen, úgyhogy nagyon sok ilyen képet mutogatnak nekik, és rátanulnak. Persze az alkoholizmusnál ez problémát jelent, pont az emlékezeti zavar, akkor, hogyha valaki már tényleg az alkoholizmusnak egy előre haladott stádiumában van, akkor az emlékezete károsodni fog, és már tanítani sem olyan könnyű. A másik pedig az, amikor utánzással próbálják autisztikus spektrumos gyerekeket tanítani, tehát le kell utánozniuk azt az arckifejezést, amit a képen látnak, és el kell mondaniuk, hogy ilyenkor mi az a dolog, ami először eszükbe jut, ugyanis nem nagyon lehet kérdezni, hogy érzelmekről beszéljenek, mert ez pont ez nekik a nehéz. Nekik a matematika nehéz, nekik az érzelmekről beszélni nehéz. Ezért az első gondolatot kell kimondaniuk. Egyre közelebb kerülnek egyébként ahhoz, mint ami jól leírná azt az érzelmet. Ez a kétfajta technika van. Autistáknál alkalmazzák és nagyon jól működik. Sajnos az alkoholizmusnál nem nagyon szokták ezt a terápiaként alkalmazni egyelőre.
Na, következő kérdés.
Nekem van egy olyan kérdésem, mert így bennem ez fölmerült, mert ugye ezeket a képeket nézegetve én nagyon sokszor nem a szemgolyót és a szemet figyeltem, hanem a szemkörnyéki tájékot összességében. Hogy ki mit figyelt itt ennél, mert én nagyon sokszor ugye mondjuk a mimikához tartozó szem körüli ráncok és elhelyezkedését figyeltem, és nem is annyira a szemgolyó állásában. Tehát ez a kérdésem, hogy ki mit figyelt, hogy ki vette még észre, hogy mi alapján döntött.
Én az arcot, a pillantást próbáltam elképzelni, hogy mintha a téli takarásban van valakinek az arca, a szemét látom, hogy ez milyen érzelmet sugároz nekem.
Az egész a tényre egyetem.
Igen.
Pontosan ezért volt valaki festett nénikkel, nem látszottak a láncok? Túlságosan sok a kifestett
nénikkel. Egyébként szerintem nagyon sokat retusált a némelyikám, igen.
Nekem olyan jellegű kérdésem lenne, hogy itt a depresszióhoz szóba került, és van olyan típusú ember, aki abszolút negatívan lát mindent, hall valamit, és akkor rögtön a negatív dolgok jutnak eszébe, de van, aki meg abszolút pozitívan, hogy az legalább annyira komoly betegség, mint aki negatívan érzékeli a világ jelenségeit.
Ez egy nagyon jó kérdés. Mondhatjuk, hogy igen, mert mondhatjuk, hogy akkor narcisztikus zavara van, mert ő úgy gondolja, hogy ő a világ közepe, és ő mindig
van egy jó csinál. A kár belőle az élete során.
Tessék?
A kár keletkezik belőle, tehát egy csomó dolog negatívan csapódik le azért, mert pozitívan lát mindent.
Épp az, hogy ő pozitívan lát mindent, tehát neki nem csapódik le semmi negatívan.
Csapódik le semmi?
Igen, a környezete viszont elég jól meg tudja szenvedni, amikor például arról van szó, hogy úgy gondolja, hogy teljesen jól gondolta azt, hogy az egész takarékbetétet kiveheti és elköltheti egy nyaralásra, és a környezetét elfelejtette megkérdezni mondjuk, mert ő olyan ügyesen el tud dönteni mindent.
Igen, mondjuk az gond egy kicsit,
Olyan kísérlet is volt, amikor ugyanaz a személymániás és depressziós periódusban töltötte ki ezt a tesztet, és másként teljesített rajta?
Bipoláris eseteket én úgy tudom, hogy nem vizsgáltak ezzel a teszttel, mert csak azért sem, mert eleve a depressziósokat nagyon nehéz bármilyen tesztre rávenni, és maga a teszt is tanulható. Tehát éppen amit mondtam az alkoholistákkal és az autistákkal kapcsolatban, egy idő után elkezdenek figyelni részletekre, pláne mivel kapnak egy visszajelzést, hogy hány pontjuk volt. Ebből azért tippelnek, hogy jó, hát valahányat elronthattak, van egy sejtésük, hogy melyikeket ronthatták el, úgyhogy spontán tanulás az akkor is tapasztalható, hogyha elég idő telik el, de nem láttam olyan vizsgálatot, ahol ugyanazt a szemétmányás és depressziós epizódban vizsgálták volna. Ez is egy érdekes kérdés egyébként, meg lehetne nézni, hogy ilyen esetben van-e megfelelő irányba torzítás. Az én elvárásom az lenne, hogy igen, van, hogy kell, hogy legyen.
Hogyan képes a szem a lélek tükre lenni? Tehát hogyan képes kifejezni ennyi mindent, ami belül játszódik le az emberben?
Nagyon jó a kérdés, és éppen ezért volt jó az, az is, ami felmerült, hogy mi az, amit a szemgolyón kívül az emberek figyelnek. Nem véletlenül a szemeket választották ki. Ha egy arcot megnézzünk, akkor általában a legkontúrosabb része a szem, ott van az, ahol a legtöbb változás történik akkor, hogyha érzelmeket próbálunk kifejezni. Tehát mondjuk az arc, vagy még a homlok az lehet, de az álnézegetése az egészen biztosan nem segít az érzelmek megállapításában. És az emberek erre tanulnak rá leghamarabb a szemkontaktus megfelelő alkalmazására és a szemekkel való kommunikációjára. Tehát ez a két mechanizmus. Az egyik az, hogy ez az egyik legjobban látható dolog. Már az újszülött csecsemők is felfigyelnek olyan ingerekre, ahol a szem és a szájnak megfelelő teljesen alaptalan kontrak, ezek téglalapok valójában egy körbe, vagyis egy tojás alapban elhelyeznek két sötét téglalapot felül, és egyet alul középen, ami mondjuk két szemnek és egy szájnak felel meg, vagy például ugyanezt fejjel lefelé. Már az újszülött csecsemők is jobban figyelnek akkor, hogyha megfelelően arcnak megfelelően van ez az egész elhelyezve. Tehát ők is jobban már akkor érzékelik azt, hogy ez egy arc lehet, és jobban figyelnek a felső két pontra, mint az alsóra. Pontosan autistáknál vették azt észre, hogy jobban figyelnek a szájra, amikor valaki beszél, akkor ők inkább a száját figyelik, és nem pedig a szemeit. Általában a másik szemét nézzük akkor, amikor hallgatjuk, hogy mit mond. Ez főleg nőkre igaz, akik egyébként jobbak is a tesztben. Ennek megfelelően a beszédnek tényleg egy jó kiegészítője a szem, és így lehet a lélektükre. Az eredeti elképzelés, amikor még a szemet a lélektükrének tartották olyan értelemben, hogy meg lehet mondjuk belőle mondani, hogy valaki hazudik-e, az már igazából elmaradottá vált. Sokkal jobban meg lehet mondani a testmozgásából, azt kevésbé kontrollálja az ember. Erről volt is itt szó, hogy arra kevésbé figyel az ember, a gesztikulációját sokkal nehezebben, a kézmozdulatait sokkal nehezebben tudja kontrollat tartani, mint az arcát, amit ellazíthat, és akkor póker arccal végigbeszélhet egy egész előadást. Ezt sokkal könnyebben meg tudjuk valamiért csinálni. Nagyon az elmélet alkotók nagy része azt mondja, hogy ez ugyanúgy egy tanult reakció, hogyha be akarunk csapni valakit, akkor tudjuk.
Bocsánat.
Ja, bocsánat, azt hittem kérdés van.
Csak kerültettünk.
Megtanultuk azt, hogy a másiknak az arcát nézzük, és a szemét nézzük, és abból próbáljunk meg következtetést levonni. Tehát az első, amit valaki megtanul, hogyha hazudni akar, hogy az arcát kontrollálja. A kezét és a testét és a lábait és például a hangját, az nem annyira tanulja megkontrollálni. Tehát ha azt akarjuk tudni, hogy valaki hazudik-e, akkor ilyen értelemben a szem nem igazából a legjobb tükör, ami a lélekhez elvezet, mert az az, ami a legkönnyebben hamisítható, mondjuk így. Azt lehet a legjobban elhomályosítani. Nagyon sok olyan jelzése van az emberek kommunikációjának, amiből könnyebben ki lehet találni. Ekman, aki elkezdte az arcvizsgálatok, az arc érzelem kifejezésének a vizsgálatét, és kimutatta, hogy melyik az a hat alapérzelem, amit mindenhol felismernek, ott egész arcokat mutogatott. Új-guineai törzsektől kezdve, amerikai-indián törzseken át, modern amerikai egyetemista hallgatóknak. Ő az, aki rengeteg vizsgálatot végzett azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megmondani, hogy valaki hazudik-e. Ezzel egyébként rengeteg pénzt is keresett. Nyilvánvalóan egész sok szervet érdekel az, hogy meg tudják mondani, hogy valaki hazudik-e vagy nem. És ő az, akinek egy nagyon jól kidolgozott rendszere van arra, hogy pontosan melyik részét kell figyelni az arcnak ahhoz, hogy meg tudjuk mondani azt, hogy az illető hazudik vagy nem, de ezzel általában nem a szem környéke szokott lenni. Amit ő mond, ami a legkönnyebb általában az igazi mosoly és a színlelt mosoly közötti különbség megmondása. De szerintem erről sokan hallottak, hogy honnan lehet megmondani.
Hát úgyis a beszédből is legalább, és mi, akik nem látunk, nagyon sok mindent kiszűrnek, az emberek általában a beszédükre nem figyelnek. Tehát és nem is kimondottan arról van szó, hogy mit mondanak, hanem ami megbújik abban a hangban.
Ez a másik, amit nagyon jó indikátor. Ez az egyik legcsalhatatlanabb módszer, amikor valakinek a hangjából próbálják azt megnézni, konkrétan a hazugságvizsgálat kapcsán, hogy mennyire szorong. Azt tudják megmondani, hogy mennyire szorong, de ez általában nagyon jól korrelál azzal, hogy éppen hazudik, vagy pedig nem. És valóban az egyik legmegbízhatóbb dolog az a, úgy hívják, hogy hangspektrum analízis, hogyha valaki feszült, akkor általában az összes izma megfeszült, és ez egy másfajta hangképzési mechanizmust indít el a gépben, és megváltozik a hangszíne. Tehát nem meglepő, lehet, hogy engem például meglepő, hogy látáskárosultakat még nem alkalmazza az FBI-ja Amerikában, mert hanem inkább számítógépeket. Nagyon könnyen meg lehet mondani azt, hogy valaki mennyire szorong csak a hangja alapján. Ehhez természetesen az kell, hogy ne szorongja végig a vizsgálatot. Tehát ha végig szorongott, akkor nem igazán lehet megmondani a különbséget. De sokkal jobb, mint például, amit előtte alkalmaztak, és nagyon hírhet volt a hazugságvizsgáló, ami mondjuk a légzést vizsgálta, a szívverés gyorsaságát vizsgálta. Rengeteg mutatója volt, és nagyon megbízhatatlan volt. Erre jött válaszként például ez a hangelemzés, amit említettem. Sokkal megbízhatóbb. És azt is találták, hogy a hangolatján a nem látók könnyebben megmondják a finomabb érzelmi különbségeket, mint mondjuk csak a szemkörnyék alapján. Ott, lehet ott is nehezíteni mondjuk zajjal, de ők biztosabban meg tudják legalábbis ezt a részét.
Hát minket nem befolyásolhatnak az arcmimikájukkal, a gesztusaikkal, ugye, mert az kiesik. Tehát a látó ember úgy gondolom, ha éppen mondjuk hazudna, akkor mindennel megpróbálna ez ellen tenni, csak a hangjával nem. Tehát, hogy az arcával, szemével kedves lenne, mosolyogna közben, de a hangjára nem figyel annyira talán.
A hangjára, a kezére és a lábára, igen, ezekre nem szoktak figyelni.
Igen, de nem csak egy teljesen hang, egy látássérülnél is fontos a hang. Igen. Tehát, akinek egy pici látása van, de azért nem elég jó, tehát mint nekem is van némi maradvány látása, de azért most ez, hogy is mondt, ezt nem részletezem a hosszú volna. De az, hogy akkor nekem is fontos, hogy a hangon ki lehet hallani, ki menni, hogy igazak mennyire van. Tehát azért nekem is azért a hangon az észre veszem azért. Részletem, azért én is észre tudom menni, persze.
Pontosan, ugyanezt Ugyanezt az FBI gépekkel csinálja, de kimutatták, hogy a hang sokkal jobb indikátor annak, hogy valaki hazudik vagy nem, mint ha csak a szemét nézzük, vagy az arcát, vagy bármilyen más olyan jelzést. Amit kifejezetten csecsemőkorunktól tanulunk, hogy hogyan irányítsunk, hogyan fejezzünk ki vele érzelmeket. Tehát általában a gyermek, már csecsemőkortól a gyerek és anya közötti interakció úgy zajlik, hogy az anya tanítja a gyereket a kultúrának megfelelő érzelem kifejezésére, és éppen ezért nagyon kontroll alatt állnak ezek az izmok és ezek az arckifejezések. Ezért lehet például az, hogy Japánban nagyon távolinak vagy ridegnek tűnhetnek az emberek, hogy valaki kiutazik, mert ott az a kulturális elvárás, hogy ne fejezzenek ki érzelmeket. Ha egy mód van rá, akkor soha egy arcizmuk se rendüljön. Ezt meg is teszik teljesen jól, és mindenki úgy érzi, mintha zombilandben járkálna. Olyanok, mintha lebénult volna az arcizmus. Visszatérve a mosolyra, nem fejeztem be azt, hogy honnan lehet tudni, hogy valaki csak úgy tesz, mintha mosolyogna, vagy tényleg örül valaminek. Itt egyébként tényleg a szem környékét kell figyelni. A Duchenne mosolynak hívott mosolynál megjelennek ezek az apró pici ráncok a szem mellett, akkor, hogyha az valóban egy mosoly, és öröm indukált a mosoly, nem pedig csak azért mosolyog valaki, mert éppen ügyvelős akar lenni. Ebben az egyesetben például hasznos a szemet nézni. Ezt az izmot, ezt nem lehet tudatosan irányítani, de nagyon kevés ilyen van, amit az arcon ne tudnánk irányítani. Ami sokkal automatikusabb, az tényleg a hang és a kéz és a lábmozgások.
Akkor ezek szerint a bűnözők, akik az idős emberek és egyéb hiszékeny emberek megtévesztésére specializálódnak, nagyon jól megtanulták ezt a lélek tükrét úgymond kifényesíteni, és mivel a kommunikáció egyik legfontosabb eszköze a szemkapcsolat, ezzel mint egy magukhoz láncolják az áldozatnak a figyelmét, és ezáltal nem lehet észrevenni például a hang feszültségét, tehát nem lehet beazonosítani, ezért lehet az, hogy sokan lépre mennek, egy ilyen meggyőző mosoly, egy meggyőző pillantás, és már is megnyílik az út a pénztárca felé történetesen.
Ez egy nagyon jó kérdés, és ugye újabb oldalát veti fel ennek az egésznek. Pont ez a kutatócsoport, aki ezt a tesztet kifejlesztette, azt mondta, hogy nagyon okosnak kell lenni ahhoz, hogy valakitől elvegyük a pénzét, tudni kell, hogy mit gondol, hogy mit tart hihetőnek, tehát bizonyos értelemben nagyon jól kell tudnunk reprezentálni. Nagyon jól te kell azt kitalálnunk, hogy mit gondolhat a másik. Ebből azt gondolnánk, hogy akkor az érzelmeit is biztos jól felismerjük. Amit ezek az emberek nagyon jól tudnak, az az, hogy föl is ismerik, és tudják is ezeket az érzelmeket produkálni, de valójában nem érik át őket. Tehát valóban azok, akik nagyon jó csalók, azok gyönyörűen kifényesítve látják a másik embert a tükörben, viszont saját magukról megtanultak egy olyan képet festeni, vagy egy olyan dolgot festeni, ami mintha tükörnek néznek ki, de valójában nincs mögötte az érzés. És éppen ezért tudják kicsalni az emberekből a pénzt, mert minden eszközük, nincs az a feszültség bennük, ami mindenki másban meg lenne, hogyha egy idős nyugdíjas nénitől az összes pénzét ki akarja csalni. Náluk a hang rezonancia sem segít nagyon sokszor. Nem azért, mert ha szoronganának, akkor nem lenne ott az a változás, hanem hiányzik belőlük egész egyszerűen ez az érzelmi ráhangolódás, ami az emberek nagyon nagy százalékában megvan, és éppen ezért vagyunk ilyen
kérdés. És akkor mégis hogy lehet rájönni, hogy valaki ilyen készül? Valahogy rá lehet, az biztos.
Hát...
Ne abban, hogy megöltöztem ki a gyermekkori koponyájáték.
Hát igen, ha rá lehet tenni, akkor nem mennének útra az emberek. Rá lehet jönni. Ugyanis rá lehet jönni, hogyha az embernél van mondjuk két elektróda és egy áramfeszültség mérő, mert ugyanúgy, ahogy nem érzik az érzelmeket, ugyanez ez meg fog mutatkozni az összes olyan reakciójukon is, amit nem tudnak tudatosan kontrollálni, ilyen például a bőrvezet, az, hogy mennyire izzadnak, azt nem tudják kontrollálni. És náluk például a félelemkeltő ingereknél nem jelentkezik az, ami minden embernél, hogyha egy támadó kígyót lát, vagy bármilyen félelmetes inget, akkor tudattalanul elkezd izzadni, és emiatt megnő a bőrvezetési képessége, és hogyha két elektródát elhelyezünk a kezén, akkor azonnal egy óriási kilengés lesz, hogy mennyivel jobban vezeti most már az áramot az egész.
Egy kicsit megbizsergeti a kezét?
Hát ez egy kis bizsergést okoz az eredet, nem elektrósok terápia, tehát itt csak annyit néznek, hogy mennyire jól vezeti a bőr felszíne a feszültséget, és itt lehet kiszűrni őket például, de mondjuk az öreg nénikéknél ritkán van elektróda, hogy ezt nézzék. Az ilyen reakciókat nem tudják ők sem kontrollálni.
És ez mivel? Hogy működtetik össze? Szóval...
Akkor, hogyha valakit be akarunk csapni, akkor automatikusan van egy rossz érzésünk, ami a magunkban is egy torzulást okoz, normális esetben a kevésbé kontrollált testi érzésekben is, és ugyanitt egy ilyen izzadásos reakció, egy egész egyszerűen izgulni kezdünk, szorongani kezdünk, amit ezekkel az eszközökkel, amit felsoroltunk, a test mozdulatok, a hang elemzése, az, hogy mennyire vezeti jól a bőr, mennyire vezeti a bőr az áramot, ezt lehet mérni. Akkor, ha valakinek az a szorongás meg sincs, akkor nincs mit mérni. Akkor teljesen jól be tudja csapni az embereket, hiszen nem érez bűntudatot egyáltalán.
Ahhoz, hogy ez a szorongás ne legyen, vagy nincs, nem fejlődött ki, ez összeköthető azzal, hogy ugye a csecsemő és aztán később a gyerek jönnek, ezek a természetes leválás folyamatok az anyáról, a szülőről, és nem köthető ez így össze, hogy nem tudtak kifejlődni ezek az érzelmvilágok? Bonyolultan fogalmazom, de...
Nem, nagyon jól fogalmazom.
A leválás vezérfonalán indulnék el, hogy az segít bizonyos érzelmek kifejlődésébe, illetve nem.
Tulajdonképpen lehet, hogy rosszul gondoljuk a dolgot, mert nagyon sok minden egyes ilyen esetben egy óriási trauma áll a gyerekkori háttérben valahol, ami vagy előjön, vagy nem. Tehát lehet, hogy nem arról van szó, hogy őnáluk megszakad egyszer csak a szorongás, hanem a szorongás sosem alakul ki azért, mert érzelmi kötődés sem alakul ki. Rendszerint ez a gyerekkori trauma, ez szexuális zaklatást, vagy nagyon brutális testi bántalmazást jelent, tehát olyan dolgokat, amit rendszerint kisgyerekként szenvednek el, nem tudnak ellene védekezni, nem tudnak kiszabadulni a helyzetből, és az érzelmeik egész egyszerűen leszakadnak a külső világról, mint egy védekezésként. Vagy pedig nem is jönnek létre azok az érzelmek, amik egy biztonságosan a csecsemő kapcsolatban létrejönnének. Hát ezt azért az egyet nem tudjuk, mert rendszerint csak jóval később derül ki, hogy ilyen trauma jelen volt a gyerek életében. Így már nem tudjuk megmondani, hogy ebben nem alakult ki, vagy csak elfolytódott, vagy megszakadt, de mindig egy trauma, mindig található egy nagyon jelentős trauma a gyerekkorban ezeknél az embereknél. Ezért lehet az, hogy semmiképpen semmilyen érzelmi reakciót nem lehet igazán kiváltani náluk. Tudnak úgy tenni, mintha. Tehát ugyanúgy, hogy mi is tudunk úgy tenni, mintha mosolyognánk, ők is tudnak úgy tenni, mintha, sőt, ők még jobban, mint mi. Adott esetben, hogyha ügyesek, de igazából soha nem élnek át érzelmek, szorongást sem. jelenek át, és ez a traumának köszönhető, hogy az egyetlen védekezési mechanizmusuk az az volt, hogy leválasszák magukról az érzelmi oldalt.
Maguli okán szokták mondani, hogy ha egy gyerek 6 éves koráig nem tanul meg beszélni, akkor később sem lesz alkalmas rá, hiába nő fel.
Én tudok egy történetet.
Jó, ugyanezt, ha erre a témára adaptálnánk, hogyha mondjuk maradjunk a japánoknál, ugye náluk nem létezik a arckifejezés, szemkifejezés, hát ott is létezik, hogy 20 vagy 30 éves ember, hogyha odáig nem gyakorolt, akkor később akár tudatosan sem tudná előhívni magából, vagy gyakorolva sem tudná előhívni magából, vagy ez nem igaz?
Tökéletesen nem tudná megcsinálni. Valójában a maguli típusú gyerekeknél is valamennyire a nyelv elsajátítódik, de soha nem tudják rendesen megtanulni a nyelvet, úgy, ahogy a 6 éves kor előtt tanulók beszélik, ugyanúgy, mint ahogy mi is idegen nyelveket el tudunk sajátítani, de nem beszéljük tökéletesen. Meg lehet tanulni a japánoknak ezt az elnyomott arc kifejezését igazából 60 éves korban is, de mondjuk, hogyha hirtelen meglepetés éri az ember, vagy hirtelen kell reagálni valamire, akkor szinte bizonyos, hogy előjön. Tehát elsajátítani valóban ugyanúgy nem lehet ezt sem, mint ahogy a nyelvet tökéletesen. Egy bizonyos életkor után.
A japánok otthon családi körben, vagy anya gyerek viszonyban sem fejeznek ki érzelmeket?
Máshogy fejezik ki az érzelmeiket, és megtanulják azt, hogy melyik környezetben hogyan lehet érzelmeket kifejezni, tehát nem arról van szó, hogy levinul az összes arcizmuk azért, hanem megtanulják
az a viselkedés, elvált viselkedés.
Igen.
És talán a gések nevelésénél van az, hogy tanítják, hogy nem fejezhetik ki az érzelmeit.
Igen, a gések nevelésénél külön hangsúlyt fektettek rá, de ott rengeteg eszközük is volt rá. 2 cm púdra az arcukon például, hogy még hogyha elpirulnának, akkor sem látszódjon, hogy elpirultak. Tehát ott nagyon fontos volt az, hogy a távolságtartó nyugodt érzelemmentes emberképet közvetítsék. Ez adja a biztonságot abban a kultúrában. Nálunk ez egy nagyon nagy bizonytalanságot ad egyébként, hogyha aki kimegy Japánba, az az első egy hétben kicsit pszichotikus tüneteket kezd produkálni, mert úgy gondolja, hogy biztos mindenki utálja őt. Holott nem, egész egyszerűen nem szoktak. Ha mosolyognak is, akkor is olyan erőltetett mosolynak tűnik, hogy nyugat-európai vagy kelet-európai kultúra rából jöttként nagyon nehéz elhinni, hogy ott valójában ez a kifejezés a másiknak való örömnek.
De ez mégis valós, csak náluk ez így érkező.
Pontosan, ők
így érkező. Ilyenek is kész. Ilyenek rá. Egy kérdésem volna, most a beszédben kapcsolatban van, de ez most hallottam olyan magam, hogy volt egy időzat, hogy 6 éves gyerek volt, és hát ugye nem beszél, nem is gardjonálsz, hogy milyen mesék, már vitték mindenféle ahhoz, hogy miért nem beszél, mi a fene történik itt már. Aztán egyszer csak május 1-én volt egy léggömb, és így elszállt, és azt mondja a gyerek, ezt már baszhatjuk, már elnézést, hogy így mondta, szóval azt mondja, jó nagy hahotázás, röhögés, szülei megkérdezik, hát eddig miért nem beszél? Azt mondja, hát én nem úgy gondoltam, hogy nem akar, hogy mit tudja, és csak meg azóta folyamatosan tisztán beszél. Ezt mi okozza? Mi okozta? Ez ritka, ez nagyon ritka az ilyen, de általában volt ilyen. Akkor és ezt most mi okozta?
Valóban nagyon ritka, és nagyon
de létezik.
Nem tudjuk, mi okozza igazából, miért gyerek azt szokta válaszolni, hogy hát eddig nem volt mit mondani. Ami lehet egy jó érvés, tehát lehet, hogy tényleg nem volt mit mondaniuk.
Sereg fiú.
Ez volt az első, ez fiú volt, akit én mondtam.
Lehetnek lányok is, én eddig több fiú, jóval több fiúról hallottam.
Hát fiú volt, ez is fiú volt, és az első szó az, hogy na, ezt már baszhatjuk.
Igen,
és rendszerűen. Olyanok is, hogy beszéljünk.
Hát mindenki kihallgódik 5 éve, és aztán az 5. évben mond egy 3 szót, szóval egy 3 részes összetett mondatot.
Vastagabbat
is. Mindenki csodálkozik, hogy hát ezt mit, hogy tudta összehozni. egész egyszerűen fogalma sincs senki. Igazából ez inkább motiváció hiány lehet. Nem valószínű, hogy az a baj, hogy nem lehet megkülönböztetni ilyen esetben mondjuk a képességhiányt a motiváció hiányát, ahogy most nem tudja mondani, vagy nem akarja egész egyszerűen mondani. Tipikusan ez igaz, hogy fiúk szoktak olyan ilyen reakciót mondani.
De ez nagyon ritka.
Nagyon ritka.
Az autisztikus spektrumnak a nagyon tetején vannak, tehát nagyon enyhén, még Aspergernek is enyhén mondható gyerekeknél, akiknél nagyon sokáig később, aztán úgy is tűnt, úgy értem, hogy a történelemben nagyon sokáig, később ezek teljesen normális, egészséges, legfeljebb kicsit fura emberként sorolódtak be, tulajdonképpen azok is. Csak ma már gyakran mérik, vagy talán megállapítják, hogy ők tulajdonképpen enyhén aspergeresek. És itt valóban a motiváció hiány mutatkozik meg, mert később aztán nyilvánvaló lesz, hogy az értelme nagyon is megvan hozzá. Egyszerűen nem érzi annyira a kapcsolatteremtésnek, legalábbis a verbális kapcsolatteremtésnek a szükségét, amennyire átlagos gyerekek érzik.
Pontosan erről van szó. Az aggasztó a szülők számára az, hogy nem tudhatják egyszerűen, hogy most
igen.
Mi történik.
Később aztán más lesz aggasztó a szülők számára.
Igen. De...
a szülők egyébként aggódnak
valamit. Igen.
De ez olyan érdekes dolog, nekem szinte hihetetlennek is olyan újságírói túlkapásnak tűnik, pedig hát ezek szerint biztos, hogy a tudomány ezt alátámasztotta, de a beszéd megtanulása egy hosszú folyamat. Na most ez a folyamat nem zajlódik le, szinte hihetetlennek tűnik számomra, hogy egyszer csak egy eddig beszédet nem produkáló gyermek hibátlan, vagy legalábbis kevés hibával kiejt szavakat, sőt mondottá formája, és utána aztán úgy közli, hogy hát eddig nem volt mondani valóm, tehát ez a felnőttes, vagy legalábbis már érett gyerekszintű gondolkodás hirtelen kitör belőle, egy kicsit olyan utopisztikusnak tűnik.
De hát nem itt van, hogy végén, de aki gondolkodik, az igazából beszél is csak csendben, némán. De ugyanúgy képes beszélni, csak azt ugye hangosan kell megtenni.
Hát a beszéd nem csak gondolatokból áll, hanem fizikai jó. Jelenségekből, az ajakmozgástól, a nyelvmozgástól, a hangszálak rezgésétől és minden egyéb, ami ezt mind produkálja, és ez egyszer csak úgy kitör.
Biztos késztetést nem érzed.
De ennél is így volt, azt mondta, hát eddig nem akar, aztán most egyszer csak mondta, ebben az eset, mint én mondtam ebben.
Ő is akkor Laci kérdésére válasz.
Azért ezek a gyerekek nem némák. Általában a csecsemő szakaszban a gadugás és a bügyögés az megvan. Ami hiányzik, és ami a szülőket elkezdi aggasztani, az interaktív beszélgetés hiánya. Azt nem tudjuk, hogy mondjuk magukban otthon az ágyban beszélnek-e, azt senki nem hallja, a saját gondolataikat lehet, hogy kifejezik, addig is. Ami aggasztó az az, hogy nem válaszolnak adekvátan a szülők kérésére. Nagyon sokszor hangokat mondjuk adnak ki, tehát akár értelmetlen szavakat is mondhatnak. Az is lehet, hogy egyáltalán nem beszélnek. Fonetikai, mert hogy a hangképzésük, az kialakul még csecsemőkorban, a megfelelő hangképzés, ami pedig még a másik nagyon nehéz pontja lehet a nyelvnek, az a nyelvtan megtanulása, a helyes nyelvtan megtanulása, amiben azt mutatják a kutatás, hogy igazából nem segít az, hogyha beszélés kijavítják például. Tehát ha magában beszél, ezért nem is tudják kijavítani, az ugyanannyira segíti a nyelvtani fejlődését, mint hogyha hangosan beszél. Ha kijavítják a gyerekeket, általában ugyanúgy elismétlik rosszul, és nem csodálkoznak, hogy miért van a felnőtteknek ennyi problémája mindennel. De önmagában azt, hogy valóban gondolatban a gyerek lehet, hogy megformál akár nyelvileg is különböző kijelentéseket, és ezeket szintaktikailag, vagyis hogy nyelvtanilag is jól megformázza. Az, hogy nem mondja ki, hogy effektíven, az valóban egy nagyon ritka, de létező tünet. Nem ez az egyeset van, tehát tudunk ilyenről. Tényleg nagyon aggasztó, szerencsére nagyon ritka. Általában nem ez a, nem ez a leggyakoribb egyébként, hogyha ha nem kezdenek beszélni, hanem pontosan az autizmusnak az egyik jellemzője az, hogy, hogy nem indul be a rendes beszédes sajátítási folyamat.
De azért én mondtam, itt is azt mondta az gyerek, hát eddig nem akart, aztán most egyszer csak kimondtam, hogy kiállt aztán. De utána aztán nem volt is.
Jó, következő kérdés.
Mivel itt a vakember, részben vakemberek is vannak, vagy látássérült emberek is vannak köztünk, ezért szeretnék arra kitérni, hogy ők nem csak azért vannak hátrányos helyzetben, mert hogy nem sok minden nem látnak, hanem ezeket a dolgokat, amit mások ki tudnak fejezni a szemükön keresztül, ők ezt sem tudják sajnos kifejezni.
Igen, ez volt a köszönöm a kérdést, most pontosan erre akartam kérni, hogy ez a lélektükre és visszatükröződése, ez valóban a, pontosan a gyengéletoknál és a vakoknál nagyon nehezíti a kommunikációt másokkal, mert nem egész egyszerűen akarnának, sem tudnának jól reagálni arra, amit a másikra. És ez rengeteg mindenben problémát okoz, nem csak a szem kontaktusban például, hanem mondjuk a szél jó meghatározása van, mennyire menjen közel valakihez, nincs-e túl közel, nincs-e túl távol. Viszont a megfigyelések azt mutatják, hogy nagyon jól tudják kompenzálni. Hihetetlenül jól tudják kompenzálni, és bizonyos dolgokban sokkal jobban, jobbak, mint az egyébként látó emberek, akiket rengeteg minden zavar, a színek, a formák, a mintázatok. Az, hogy itt van egyfajta hiány, az azt is jelenti, hogy felszabadul az ennek az a terület, ami egyébként a látással lenne elfoglalva, ami egyébként a legnagyobb terület. Az agyunk legnagyobb része azzal foglalkozik, hogy a látott információkat feldolgozza. Ha ez most ez mind felszabadul, és az összes többi szenzoros, az összes többi hangokat, a szavokat, minden más lehet vele érzékelni, feldolgozni, akkor ezek rendkívüli módon kielesednek. Ezért van az, hogy nagyon sokan egyébként meglepődnek akkor, amikor mondjuk a vakvezető kutyákról van szó. Nem értik, hogy hogy működnek a vakvezető kutyák, hogy mi most megmondjuk a kutyának, hogy figyelj, kutya, menj a boltba, megyek utánad. Tehát nem igazán egy látónak nagyon nehéz elképzelni azt, hogy máshogy is lehet érzékelni a minket körülvevő világot, mint csak a szemünkkel, és azt hiszük, hogy, hogy ez a hiány, ez csak hiány, és nem jár előnyökkel. Soha nem, nekünk például azt nagyon nehéz elképzelni, hogy milyen az, hogy hallani, hogy valaki milyen messze van. Én abszolút nem tudnám megcsinálni valószínűleg, és a legtöbb ember tényleg nem tudja azt megcsinálni, hogy csak abból, hogy valakinek a hangját hallja, meg tudja mondani, hogy milyen irányba és milyen messze van.
Tehát annak, hogy nem látunk, ilyen szempontból természetesen sok hátránya van, de van néhány előnye is. Tehát, hogy ha valaki például látna a másiknak az arcát, és akkor úgy gondolja, hogy nem tetszik neki. És akkor dönt, hogy hát, akkor nem is kezdeményezek beszélgetés, vagy bármit. Mivel nem látjuk, ez nem befolyásol minket. Vagy például volt egy olyan szituáció, még akkor látásvesztés elején voltam, és hát ugye kapcsolatokat próbáltam teremteni. A hölgy, aki fent volt nálam, ő látott, ugye én meg tudtam, hogy nem. És akkor beszélgettünk épp a takarításról, most elnézést, de röviden fogom mondani. És ő akkor, mivel tudta, hogy nem látok, úgy gondolta, hogy be tud idézőjelbe csapni, hangtalanul felállt, elment előttem, mondjuk egy olyan 3 méterre, megnézett valamit a szoba másik sarkában, mondjuk poros a szekrény mögött, és visszament és leült. teljesen hangtalanul tett. De én tudtam, hogy elment, és azt is tudtam, hogy ha elmegy, akkor soha többet nem fog bejönni a lakásba. Tehát való igaz, hogy néha a hiányosságból elég tudunk kovácsolni, épp azért, amit tetszett mondani, mert az agyunk nagyobb területe fog kevesebb dologgal foglalkozni, tehát adott esetben hatékonyabbak a reakciói.
És ezt egy látó ember abszolút nem tudja bejósolni.
Tehát. És én nem is hitte volna el,
hogy ezt tudom, hogy... És ezt lehet bennünk fejleszteni, ezt a hiányosságot,
tehát... Nem.
Igen, de rávezetni, tehát nem lehet bennünket bizonyos dolgokra, hogy jobban vagy ügyesebben reagáljunk le, vagy viszonyuljunk emberekhez, vagy... Tehát az élet sok-sok területén. Mert hát ugye abból indulok én ki, hogy megtanulnak diszlexiások rendesen olvasni, írni, vagy autistákat lehet fejleszteni, tehát nekünk ezt a hiányosságunkat nem lehet, vagy csak mi tudjuk, hogyha közvetlen kapcsolatba kerülünk. Mert nyilván nem egyformán reagálunk le mi sem dolgokat.
Attól függ, hogy mit érzünk itt hiányosságunk, mert itt pont az előnyöket soroltuk, tehát pontosan milyen hiányosságot akarunk kompenzálni, hogy a távolság.
Ha nem látom, nem tudja kifejleszteni,
de azt, hogy mennyire közel menj a valakihez, hogyha beszélsz vele, vagy tehát ilyen dolgokat.
A mi hiányosságainkat azokkal szemben, akik nem látnak például, hogy tudom mi jól, viszonyolni azokkal,
igen. Hogy egymást tulajdonképpen így segítjük, vagy nem. Én nem szégyellem, hogyha megtanulok, vagy felhívják valamire a figyelmemet, hogy ezt ne így, hanem...
Hát kölcsönösen kell, hogy tanítsuk egymást,
mert igen.
Mind a két fél idézőben
rászorul. És akkor itt azért lehet fejlődést kell érni.
Hát szerintem vannak a tánc is így nem
tartsoljunk. Kevés.
Egyébként a látóemberekben is felerősödnek a képességek, hiszen egy teljesen sötét helyiségben, mondjuk egy elsötétített szobában, ahol a fény alig dereng, vagy egyáltalán nem, képesek megérezni egy másik lénynek a jelenlétét.
Tehát... Ja, egy fehérboltosét, aztán gyorsan odaszaladnak mellé.
És az illető nincs ott?
Hát az más kérdés, hogy éppen nincs, de észre lehet venni, hogy a látó is észre tudja venni, csak oda kell figyelnie, és akkor ezeket a képességeket ők is tudják használni.
Hát igen, tehát mi elmegyünk egy oszlop mellett, egy méterrel, ugye megérezzük, hogy ott van. Most a látó ember, mivel eleve látja, hogy nem is figyel erre az érzékelésére, hogy az megérezte. Mert ahogy is látod,
hogy ott van. Látom is neki megyek egyébként.
A látó ember nem is tudja, hogy ott az oszlop. Reflexzerűen kikerüli. És fogalma sincs arról, hogy volt-e oszlop, vagy nem. Vagy kuka, vagy gödör, vagy bármilyen. Sőt, ismerős mellett elmegy úgy, hogy oda se biccent, és hát a feleségemmel szokott arra fordulni, hogy ő szólította meg régen a látó kolléganőit, hogy ha-hó, mert ő valami keveskét lát, de azt úgy ki tudja használni, hogy a sas nem használja ki a látását, mint ő azt a keveset.
Itt akkor most két dologra szeretnék reflektálni. Az egyik az, hogy valójában nem gondolom, hogy ezt az egymással való interakciót nagyon jól fejleszti ezeket a készségeket, tehát amit mondtam, éppen egy pozitív dolog volt, hogy a nem látóaknál is nagyon jól kialakul az, hogy milyen, hogy tartsák a távolságot, amit mondjuk a látók nehezen tudnak elképzelni, hogy hogy csinálják, hogyha egyszer nem látják, hogy milyen közel van valaki. Ami pedig az arcfelismerést és az emberek felismerését illeti, van egy olyan betegség, ahol kifejezetten csak arcokat nem ismernek fel az emberek. Ezt prozopagnóziának hívják. Semmi baj nincsen a látásukkal egyébként, vagy nem feltétlenül van. Nagyon jól tudnak részleteket megkülönböztetni, színeket megkülönböztetni, de arcokat nem. Ugyanúgy néz ki nekik egyik ember, mint a másik. És ők például nagyon sokszor megtanulják, hogy milyen ruháik vannak, milyen ruhái vannak az ismerőseiknek. Ez egy ironikus példa, de hogyha új ruhát vesz, akkor nem ismerik föl. Ez tényleg megtörtént.
Hogy milyen gyűrűt hol,
milyen gyűrűt, milyen mozgása van. Tehát ez valóban ez a rendkívül jó kompenzáló mechanizmusoknak szokták hívni ezeket. Annak ellenére, hogy én úgy gondolom, hogy ez egy rossz név, hiszen ezek alternatív megoldási mechanizmusok.
Én mindig csak az a lényeg, hogy működik, vagy nem működik, a többi az nem érdekes.
És pontosan erről volt szó, hogy ezt akartam legalábbis átvinni, hogy a ne látó embereknek nagyon nehéz elképzelni azt, hogy a nem látóaknak egyáltalán működik ez a térészlelése, hogy a másikhoz mennyire mehet közel. Nagyon meglepődnek azon, amikor észreveszik, hogy nagyon is működik, sőt, akár jobban, mint a látó embereknél. Tehát itt semmilyen hátrányról nincsen szó, alternatív megoldásról van szó általában, mint mondjuk az autistáknál is. Őket ugyan külön kell tanítani, és néha arra tanulnak rá, hogy milyen szögben áll a szemöldök és az orrvonala egymással. Nincs az az egyébként nem autisztikus spektrum, vagy autista ember, aki ezt megmondaná tudatosan. Ők megmondják a szöget pontosan. A dolgot megoldja, tehát problémáik onnantól nincsen. Ugyanolyan jól működnek, mint azok, akiknek nincs semmilyen zordát. Ez az elnevezés, mondjam, hogy picit félvezető, sőt, mindig magunkból indulunk ki, és a látók vannak többen. Úgyhogy könnyű azt mondani, hogy ez egy deficit. Nekünk is vannak alternatív megoldási mechanizmusaink, például a járásnál. A látók sem észlelik azt, hogyha a járdán egyenletlenségek vannak, legalábbis nem tudatosan. Tehát ha megkérdezik tőlük, hogy volt-e ott egy... nem veszik észre, de átlépik például a gödröket. És észre sem veszik, hogy volt ott egy gödör.
Egyébként nekem... Bocsánat.
Nem, ez volt a mondat végén, hogy ott is van egy csomó olyan mechanizmus, ami teljesen automatikus, ők sem tudnak róla. És ugyanúgy egy deficitet kompenzál, hogy egész egyszerűen nem tudnánk feldolgozni minden látott információt.
Igen, erre azt mondta nekem egy kollégám, mert én egyszer kérdeztem, hogy tényleg miért van az, hogy én elég keveset látok. De én, ha ismerőssel bizonyos közelségbe ér, és megismer, tehát én megismerem azokat, akiket úgy tényleg ismerek, de csak bizonyos közelségből, és rájuk, és kérdeztem, hogy miért van az, hogy ők meg elmennek úgy mellettem, de közvetlen mellettem, hogy tényleg észre sem vesznek. És volt egy nagyon közvetlen kolléganőm, akivel szintén így jártam az utcán, hogy ráköszöntem. És annyira összerezzent, és mondja, hogy te Úristen, te hogy kerültél ide? Hát itt jövök, és veled szembe jövök, és nem láttalak, hogy jössz. És mondta, hogy tulajdonképpen a látó ember azzal van elfoglalva, amikor, tehát automatikusan érzékeli a külvilágot maga körül, tehát a többi embert, az oszlopot, a járt, a föllépést, de az agya arra koncentrál, amivel éppen el van foglalva, tehát az a gondolat van benne. Ezért van az, hogy nem veszi észre azokat, akik esetleg ismerősként elmennek már, vagy akik mellett elmegy úgy, hogy ismeri őket, de azokkal nem foglalkozik épp a gondolata, és emiatt nem is veszi észre.
Ez pontosan
mert az is csak egy ember a többi közül.
Abszolút így van, tehát mi látók nagyon szeretünk deficitekről beszélni, de olyan jól elmegyünk egymás mellett, hogy ez hihetetlen, mert az agyunk 50%-a azzal van elfoglalva, hogy ne essünk hasra a járda szegélyben. Tehát annyi minden ingert kell feldolgoznunk, ami releváns abból a szempontból, hogy valahogy végig kell mennünk az utcán, és ezt mi egy sokkal bonyolultabb, vagy hát egy viszonylag bonyolult mechanizmussal oldjuk meg. Nem biztos, hogy akik nem látnak, azok nem egy egyszerű módon oldják ugyanezt a problémát meg, és ezáltal nem szabadul föl nekik annyi kapacitások, hogy ők előbb fognak észrevenni egy látót, mint a látó veszi észre őket.
Hát én szerintem az a megfogalmazás nagyon tökéletes volt, hogy azt mondta, hogy te amennyit látsz, azt te látod.
mi meg csak nézünk. Tehát a látó, az sok esetben csak néz, de nem lát. Te meg amennyit látsz, azt tényleg látod.
Hát ugye, mert mi esetünkben az van, hogy igen, nem. Tehát, hogy lehet arra fordulni, vagy nem lehet. És akkor meg itt jön a következő probléma, ott is két karja van, igen, vagy nem. Még a látónak millió egy van.
Azzal van elfoglalva, hogy közlekedjék, tehát mindent megfigyel, hogy biztonságban eléri az úti célját. Talán azt mondja, hogy van a félig meddig elfoglalva, és mint egy reflexzerűen éli meg az útvonalat, tehát minden egyéb ilyen háttérműveletként zajlik az agyában, és emiatt vannak ilyen dolgok. Egyébként több kategória van a mi köreinkben, ugye vannak a látás nélkül születettek, tehát vakon születettek, és a látásokat később valamilyen szinten, vagy véglegesen elvesztett látású személyek, mint én is. Én például egyfajta belső vizualitásban élek, én tökéletesen magam részéről mondom, így tökéletesen tisztában vagyok itt a térrel, így ebből a pontból, tehát mindenkiről tudom, hogy áll, ül, milyen távolságra helyezkedik el. Egy ilyen belső kép van bennem, de nem csak itt bent, hanem utcán is bárhol, de csak addig, amíg fix ponton vagyok, utána, ha elszakadtam attól a bizonyos ponttól, akkor a térbeliség egy kicsit összekavarodik, mindaddig, amíg egy újabb fix pontot nem találok, és akkor abból megint kialakul egy biztos vélehető kép. Feltételezem a visszanyerő értelemben a látásomat, igen, meglepődnék, hogy ezt én nem így képzeltem el, de ezzel én jól meg vagyok.
Én ezért nem ezt nem az alternatív megoldásnak, és nem mondanék sem deficitet, sem kompenzációs, hanem most, hanem más megoldás ugyanannak a dolognak.
Jó, utolsó kérdés, jó? 8 óra elmúlt.
Itt a tesztnél az elején nagyon, amit még nem beszélt az Zolja, föl kellett írni, hogy milyen tantárgyak van.
Ja, ezeken is tekszámára készült, ezt igazából.
A teszt szempontjából nincs jelentősége.
Olyan szempontból van jelentősége, hogy vizsgáljuk azt, hogy az eredeti feltételezésnek megfelelően azok választanak el kommunikációval kapcsolatos tárgyakat, akik ebben a tesztben jók. Például a pszichológusok valószínűsíthetően nem szeretik annyira a matematikát, mint mondjuk az irodalmat. De egyébként ebből nem igazán jó ki semmilyen értelmes, vagy legalábbis nem jött ki megbízható eredmény. Valószínűleg nagyon sok zavaró tényező van. Általában pont a tantárgyaknál az a probléma, hogy a tanár személyisége a legmeghatározó. Ami mondjuk megkérdőjelező, hogy maguk a tantárgyak kedveltség az mennyire stabil egyáltalán. De igen, ez egy első ötlet volt, hogy hát akkor nézzük meg, hogy vajon ez előnyerhető. Az is ott van, hogy valaki hány nyelvet beszél, ugyanis még a tanítási gyakorlatom alatt történt az, hogy észrevettem, hogy nagyon sokan, akik rendkívül rossz dolgozatokat írnak, tehát egy kérdésre sem tudnak válaszolni gyakorlatilag a dolgozatban, mégis amikor beszélek hozzájuk, akkor rossz ugyan, de jó, értik, hogy mit kérdeztem. És ez nekem furcsa volt az elején. De aztán lehet, hogy én tényleg nagyon... Én szerintem sokkal kifejezettebben gesztikulálok, mint úgy általában az emberek. Egész egyszerűen leolvasták a mozgásomról, hogy mit akarok tudni tőlük. Megértettek két szót a mondatból, és úgy kitalálták, hogy hát olyan sok mindent nem akarhatok kérdezni, és ez alapján mondtak valamit. A dolgozatban, hát ott nem mozgott semmi, úgyhogy ott nem tudtak mit csinálni. Innen alakult ki az például, hogy rákérdeztünk, hogy ki hány nyelvet beszél, és hogy ezt inkább a kommunikációra használja, vagy mondjuk ógörögöt tanult, és nem tudom, szeret szimbólumokat fejteni, és hogy lineáris A lesz a következő projektje, mert az megint egy másik kategória. Úgyhogy emiatt volt ott az egyetemisták számára, ott próbáltunk ilyen hipotéziseket tesztelni, hogy a nyelvtanulásnál valószínűleg legalább kétféle nyelvtanuló van. Az autisták az egy elég nagy mítosz, hogy ne beszélnének idegen nyelveket. Vannak, akik nagyon is jól beszélnek, sőt, tökéletesen tudnak idegen nyelveket beszélni. Ami kiugrik, az ugyanaz, mint ami kiugrik egyébként az anyanyelvi beszédükben is, hogy teljesen lapos. Tehát az érzelmi telítettsége nincs meg a beszédnek. Ez ugyanígy nincs meg a külföldi nyelveknél sem, de legalább a nyelvtan tökéletes. És sőt, még a kiejtésük is nagyon jó. Ezzel szemben, hogyha kérdez tőlük valamit az ember, mint például, hogy meg tudnád-e mondani, hogy hány óra van, képesek azt mondani komolyan, hogy igen, de aztán nem mondják meg, hogy hány óra van. Végül is ők válaszoltak a kérdésre. Igen, teljesen korrekt választottak, igen, meg tudják mondani, hogy hány óra van. Vannak olyan nyelvtanulók ezzel szemben, akik mindent rosszul ragoznak, mindent rossz helyre tesznek, de addig mutogatnak és addig ugrálnak, amíg megértetik magukat a másik nyelvhasználóval. És ezt a két csoportot próbáltuk az elején elkülöníteni, hogy van ezzel a teszttel meg lehet-e mondani, hogy valakinek egyrészt mit javasoljunk, hogyan, milyen módszerrel próbálja a nyelvet tanulni inkább, és milyen nyelvvizsgát javasoljunk neki, vagy milyen pályát javasoljunk neki, hogy lehetőleg ne jogi szakfordító legyen, aki ül egy irodában és tényleg technikai szöveget fordít, hanem legyen tolmács akkor, hogyha ilyen mutogató, kitalálom típusú nyelvtanuló. Úgyhogy ezért vagyok azok a kérdések csak ott, de köszönöm, hogy megemlítetted, mert valóban ezt nem mondtam.
Köszönöm szépen, hogy el tetszett fogadni a meghívást, és köszönöm. Jót beszélgettünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm.